Mikás próféta könyvéből fogok olvasni ma este. Mikás próféta könyve, a 6. fejezet, első 8 versét hallgassuk meg. Mikás próféta könyve, 6. fejezet, első versétől hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét. Ti is őségi alapjai a földnek, mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izraellel. Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem! Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából, elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak! Mit tervezett Bálák, Moáb királya? Mit válaszolt neki Bálám, Behor fia? És mi történt Sitimtől Gilgálig? Akkor megismerd az Úr igaz tetteit. Mivel járuljak az Úr elé? Halljomjak, te magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal lenyáruljak elébe, esztendős bolyakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet, vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Köszönjük, Urunk, mindenható Istenünk, a Te igédet. Áldunk, hogy a Te igéd igazság, és könyörgünk, Urunk, hogy a Te igéd igazságával szenteld meg a mi életünket most. A mi gondolatunkat, egész bensőnket. És hagyd lássunk tisztán, hogyan kell nekünk élni ebben a világban. Mit kívánsz Te tőlünk? Hogyan akarod vezetni a mi életünket? Légy itt közöttünk. Szólíts meg mindannyiunkat. A Te lelked fordítsa le számunkra a Te igédet. Helyezd a mi szívünkre talán azt az egy mondatot, vagy igeverset, amellyel most meg akarsz bennünket szólítani. Küld a Te szent lelkedet, hogy értsük világosan a Te igénynek szépségét, igénynek üzenetét, iránymutató mi voltát. Kérünk, Urunk, hallgass meg Jézus nevében könyörgésünket. Amen. Mikás próféta írja ezt a könyvet, és hát olyan sok mindent nem tudom meg erről a prófétáról, aki ezt a könyvet megírta, de néhány dolgot mégis hagy mondjak el vele kapcsolatosan, amit tudhatunk. Móreseti Mikás, így nevezték, mert Móresetből származott. Ez Jeruzsálemtől délnyugatra 35 kilométerre feküdt ez a helység, és hát nem volt egy gazdag családba tartozó ez a Mikás, földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozott, és innen hívta el a mindenható Isten, szólította meg őt. Nagyon jól érzékelte a gazdagoknak a kizsákmányoló életvitelét, és azt is, hogy mennyire semmibe veszik Istennek a törvényeit. És Isten őt ragadja meg, hogy szóljon, méghozzá Jótám, Aház és Ezékiás Júda királyok idejében élt, és Samária eleste előtt profétálhatott már, kezdhette el a profétai működését, hiszen profétál Samária eleséséről, amely Krisztus előtt 722-ben volt. Ez az üzenettel fordult Isten népéhez, és hagy forduljon Isten is mi hozzánk, amit itt olvasunk ebben a szakaszban. Lássuk meg azt, hogy milyen kérdés vetődik föl Isten részéről, vagyis pontosabban az emberben vetődtek föl ezek a kérdések, amit Isten aztán visszakérdez a nép életében. Nézzük meg ezeket, és lássuk meg azt is, hogy mit kíván tőlünk a mindenható Isten. Úgy kezdődik ez a szakasz, hogy hallgassátok meg, amit az Úr mond. Ezt mondja a próféta. Mondhatnám mi is, végre hallgassátok már meg, mit mond az Úr. mert valahogy ez a nép nem akarta nagyon hallani, meg talán elment a füle mellett, amit Isten kijelentett a prófétákon keresztül. Hallgass meg, és nekünk is fontos, hogy halljuk meg, amit az Isten mond. Itt a második versben is ki van ez emelve, halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét. És Isten népe igazán nem jól hallott ebben az időben, és félre is ismerte Istent. Ezért is kérdezi így Isten az ő népét, én népem, mivel vétettem ellened? Mivel bántottalak meg? Felelj nekem! Ismerős az a történet életünkben, lehet, hogy velünk is megtörtént, attól függ, hogy most melyik oldalon álltunk, lehet mind a kettő oldalon, hogy beszélgetett két ember, és aztán az egyik ember félreértette a másikat. Mást értett ki abból, amit a másik mondott. És ilyenkor nem egyszer agyalunk, gondolkodunk, miért így gondolta, közben nem úgy gondolta a másik, és félreértjük egymást. Ha mi emberek így félre tudjuk érteni egymást, akkor mennyivel könnyebb Istent félreérteni. Azért, mert az ő gondolata még magasabb a mi gondolkodásunknál. És még jobban érzékenyebbnek kell lenni az embernek, a szívének, lelkének, rezdülésekre, amit Isten ad és mondani akar nekünk. Könnyű félreérteni az Istent. Mert tudjátok, mi nem egyszer úgy vagyunk emberek, hogy azt szeretnénk meghallani, ami nekünk tetszik. Szokták mondani idősekről, csak azt hallja meg, amit akar. De a gyermekekre is szokták ezt mondani. Hogy csak azt hallja meg, amit akar. Ami már neki nem tetszik, ott a füle botján sem mozdítja, ahogyan mondjuk, és nem indul be, mintha meg se hallotta volna. De ami neki tetszik, egyből beindul, egyből belelkesedik, és egyből ugrik abban a dologban. Hát mi is nem egyszer így hallgatjuk az Istent. Amit szeretnék hallani tőle. Ami nekem kedves, azt meghallom. Ami meg nem, azt meg a másikra hárítom, vagy éppen elengedem a fülem mellett. Azt mondja Mikás, hallgassátok meg, amit az Úr mond. Úgy, ahogy mondja. Minden szavát, minden mondatát. Nem csak azt az ígéretet, hanem előtte a feltételt is, amit mond az Isten. Hallgassátok meg. Teljes mértékben. Hogy mondjak el életemben egy szomorú esetet, amikor mást akartam kiolvasni Isten igéjéből, mint amit nekem Isten mondott volna. Történt egyszer a családunkban, mi fiatal hívő voltam, amikor az unokatestvérem, második unokatestvérem bemutatta a vőlegény jelöltjét, és megismerkedtem vele. Aztán utána megtörtént az eljegyzés is, és készültek a házasságra. Egészen fiatalon. Én többször beszélgettem ezzel a fiúval, és hát ismertem az unokatestvéremet is természetesen. És aztán egyik nap, pár hónap múlva történt az, hogy súlyosan megbetegedett ez a fiú. A család felénk fordult, hogy imádkozzunk, könyörögjünk. Felfúvódott, nagy baj van, bent van a kórházba. Aztán jött az üzenet, hogy tényleg nagy baj van, lehet, hogy menyegzőse lesz, és kiderült, hogy ez a fiatal fiú daganatos lett. És elkezdtünk imádkozni, könyörögni, és én elkezdtem lapozgatni a Bibliámat. Mit mondhatnék ennek a fiúnak? Mert szándékom volt elmenni, meglátogatni, és lapozgattam a Bibliát, és azt akartam hallani az Istentől, hogy meggyógyítja. Addig lapozgattam a Bibliát, míg egy olyan igeversre akadtam, amely erről szólt. Lapoztam, olvastam valamit, ez nem tetszett, ez nem arról szól, sőt, talán az ellenkezőjéről. Lapoztam tovább. És hát hosszú lapozgatásban megtaláltam egy ilyen igeverset. És mondtam, ez az. Ez az Isten, és akarja, hogy meggyógyuljon. És bementem hozzá, egészen fiatalon. És mondtam neki, hogy Isten meg tud téged gyógyítani. És ő azt mondta nekem, hogy én nem fogok meggyógyulni, én itt meg fogok halni. Én ebből a betegségből nem fogok kijönni. És mondtam neki, hogy hát ezt olvastam a Bibliából, meg tud gyógyítani az Isten. És ez a fiú pár hét múlva meghalt. Csodáltam a család elé, és bocsánatot kértem azért, hogy én ilyet mondtam a Bibliából. Megszégyenültem. És azt mondta a család, hogy nem baj, hiszen azt akartam, hogy én meggyógyuljam. De nekem baj volt. Mert nem azt mondtam, amit Isten akart mondatni velem, hanem azt mondtam, amit én akartam. És mindehez Isten igéit használtam fel. Megláttam akkor egészen fiatalon, és megtejtott Isten, hogy ez Isten káromlás. Az ő nevét hiába felvenni, és hiába vinni olyan üzenetet, amit ő nem mondott, ez káromlás. És megtanultam akkor a leckét nem kiolvasni, nem a fülemet csak arra fordítani, hanem tényleg arra fordítani, amit az Isten mond nekem. Halljátok meg az Úr szavát. Hallgassátok meg az Úr szavát. És ne azt hallgassátok meg, amit ti akartok hallani, hanem azt hallgassátok meg, és azt hallgassuk meg az Isten tiszteleten is, és nem csak csipegessük kifele belőle, ami nekünk tetszik, hanem úgy, ahogy van, az Isten megszólít, lelkével jelez, nektek is, nekem is, azt halld meg. És azt raktározd el, mert ha nem, ilyen hibába tudunk esni. És nem egyszer történik ilyen, hogy valaki, aki eltervez valamit, keres hozzá valamilyen igeverset, mert hát így kell beadni a gyülekezetnek, meg a lelkésznek is, és elmondja, hogy Isten ezt mondta, közben nem mondta, csak ő magának kereste. Vigyázzunk el erre. Hanem Isten vezetése úgy tud megnyilvánulni a mi életünkben, hogyha tényleg azt fogadjuk el tőle, amit ő mond. És erre, ezért kell imádkozni, könyörögni, hogy azt tudjuk meghallani, még ha talán kemény beszéd is, mint egyszer Jézus keményen is beszélt, és mondták, hogy ne ezt aztán nem hallgathatjuk, és ott is hagyták, de Péter azt mondja, örök élet beszéde van te nálad, még ha keményen is szóltál. És mi hiszük, és nem akarunk elhagyni, mert mi így üdvözülhetünk. Te vagy az Isten fia. És elfogadjuk tőled a kemény beszédet is. Meg elfogadjuk, amikor édesen szólsz hozzánk, amikor kedvesen, minden tekintetben. Legyen ez ott a mi életünkben. Nem egyszer hallottam olyan keresztény embereket, akik azt mondták, meg lehet, hogy veled is megtörtént, testvérem, hogy volt egy kérdésed Isten felé, föltetted azt a kérdést, és már azonnal váltad a választ. És akkor egyik áhítat, nem jó, félre. Második áhítat, azt is kutattuk, néztük, keresgéltük, hát első arról beszél, mert hát nem igazán jóról beszél. És akkor már a hatodik áhítat, mert nem tudom, hanyadik lap a Bibliában, és azt akarjuk hallani, amit mi akarunk hallani. Ne így legyen, ne ilyen fülünk legyen, hanem tényleg halljuk meg, amit az Isten mond, amit ő kijelent. Mert az várik számunkra áldásra, és azzal igazol bennünket a mindenható Isten. Az nyilvánvalóvá lesz majd 5 év múlva is, hogy tényleg az Isten mondta, tényleg az Isten jelentette ki, tényleg úgy van, tényleg őtől levetted és kaptad, és meglátszik az is a méretünkben, amikor mi csak úgy szemezgélünk, kiemelgetünk magunk, szája íze kedve szerint, és aztán megszégyenülünk, mert általában az a következménye ezután. Isten segítsen nekünk, hogy jól halljuk meg az Úr szavát. Ehhez nem egyszer talán oda kell menni ő hozzá, és kérni kell, hogy Uram, nyisd meg a fülemet. Jézus egyszer oda ment egy süket némához, beletette az ujját a fülébe, és azt mondta, nyílj meg, és megnyílt annak a süketnek a füle, és már hallott. Hát nem egyszer mi is vigyük oda mi fülünket, Uram, ez a fül annyira rossz, mindig csak azt akarja meghallani, amit akar, de hadd nyíljon meg, hogy hallja meg a te hangodat, hallja meg a te beszédedet, a te igédet, és tudjuk azt befogadni. Hát nyíljon meg a mi fülünk, kérjük is ezt, és tapasztaljuk meg, hogy hallható az Isten ebben a világban, még ebben a zajos világban is, jó meghallható a hétköznapokban is, és vigasztalni, bátorítani, inteni, útba igazítani akar bennünket a mindenható Isten. Jó meghallani, és Mikás így fordul a néphez. Na most hallgassátok meg, mert mondanak valami nagyon fontosat, ti nagyon félreismertétek most, ezt akarja helyre rakni az Isten, és így folytatódik végeleményben ez a szakasz, hogy kérdések merülnek itt föl. Az első kérdés így hangzik Istennek: én népen mit vétettem ellened, mivel bántottalak, felelj nekem. Vagy onnan Károli folytotta: én népen mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged, tégy vallást ellenem. És igazából itt Károli fordítja talán pontosabban, mert tényleg ez a héber szó azt jelenti, hogy kifáraszt, kimerít, untat. Mivel fárasztottalak én népen? Hát én úgy gondolom, hogy Isten bennünket nem fáraszt. Sőt, Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok az élet terhei, gondjai, a bűneitek alatt, és én megnyugvást adok nektek. Éppen Isten az, aki el tudja venni a fáradtságunkat, le tudja venni válunkról a terheket, meg tudja könnyíteni számunkra a földi életet, és hívogat magához. Vagy azt is mondja, hogy vessétek a gondotokat én rá, és nekem gondom lesz rátok. És amikor az ember ezt tényleg teszi, akkor nem olyan fáradtságos ez a teher. Nem olyan fáradtságos ez az élet. Mert nem olyan fáradtságos az a gond, amellyel éppen talán küszködöl. Mert oda jössz, meghallod Isten hívását, oda veted akár vétkeidet, terheidet, gondjaidat, és megtapasztalod, hogy gondot visel rólad. Fölemel, fölkarol téged. Jó, hogyha ezt megtapasztaljuk. Jó, hogyha hozzájövünk. És aztán szól Isten arról, a nép felé fordulva, hogy hát végülis én nem fárasztottalak benneteket, mert én voltam az, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről. Kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront, Miriámot, hogy vezessenek. És elkezdi Isten sorolni fölfele, hogy hát mennyi mindent tettem értetek. Hát ti fáradoztatok ott Egyiptomba, ti voltatok rabszolgák, emlékezzetek csak oda. Hogy mi történt ott? Mennyire fáradtságos munkát kellett ott végezni? Ki szabadított meg abból benneteket? Ki könnyítette meg a terheteket? És mondja az Isten, hogy én küldtem vezetőket, akik kivezetett benneteket a rabszolgaságból. És mi életünkben is mennyi mindent tett az Isten, hogy megkönnyítse a mi földi életünket is. Kivezetett a bűnnek a rabszolgaságából, elküldte az egyszülött fiát, nem Mózes meg angyalokat, hanem Jézust, és ő általa van nekünk szabadulásunk. Az ő áldozata árán és föltámadás által van nekünk szabadságunk, és szabadok lehetünk a bűn nagy terhe alól. Mivel fárasztottalak? Ja, hogy nem jól éled a keresztény életet, és abba fárasztsz el? Ja, hogy nem jössz hozzám, és a terheket nem veted rám, abba fárasztsz el? Vagy talán a bűneid fárasztanak el téged? Arról én tehetek. Én kész vagyok felszabadítani téged. Kész vagyok megsegíteni téged. De én nem fárasztalak. Sőt, mi fárasztok el az Istent? Isten annyi mindent megtett éltünk, és megtesz éltünk, és válja azt, hogy a mi életünk gyümölcsöt teremjen. Áldásokat hozzon. Ézsaiás azt írja, hogy dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről, szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon, fölásta és megtisztította a követtől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vas szőlőt termett. Ez volt Izrael népe. Mennyi mindent megtettem érted, vártam, hogy jó legyen, áldás jöjjön ki, gyümölcsöt teremjél, engedelmeskedjél, hogy emberek megtérjenek általad, hogy egyre jobban szerető ember legyél, irgalmas és kegyelmes, és ehelyett vad indulatok, vad dolgok jönnek ki az életedből. Pedig én mindent megadtam, hogy az ne így legyen. Látjátok, hogy mennyire el tudsz szomorodni az Isten ezen, és elszomorodik itt Mikás életében is. A nép életén még őt vádolják. Izrael népe még az Istent vádolja, hogy ő fárasztja őket. Én hallottam már olyan embert is, aki azt mondta, hogy hát amióta templomba járok, rosszabb az élet. Hát vallásos életet élve tényleg nehezebb. de hívve, életet élve, Istenre ráhagyatkozva, könnyed. Főleg, hogy a gyümölcsöző, áldásos, nem megfásult, az tényleg könnyebb élet. De a megfásult keresztény élet tényleg nehéz élet. Tényleg nehézkes az élet, hogy még akkor még Isten törvényeivel is foglalkozni. Azt sem tudjuk betartani, azzal is kínlódunk, nem megy. Milyen elvárásai vannak az Istennek, és sorolja is fölfele, hogy miket várhat el az Isten tőlünk, mit kíván tőlünk. Ennyi minden, mivel járuljak hozzá, azt se tudom. Ez nagyon fárasztó. De a kegyelemre tudok ráhagyatkozni, az Isten kezére tudom bízni az életemet, akkor az könnyítő. Nem egyszer a vad életünkkel, a vad szőlőtermő életünkkel fárasztjuk az Istent. Olvasunk is erről több helyen, Ézsaiás azt írja, új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Aztán Malakiás könyvében azt olvassuk, fárasztjátok beszédetekkel az Urat, ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok. Minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Hát ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a hitetlen gondolkodással, ezekkel a vádolásokkal az ember képes fárasztani az Istent. És Isten népe itt is ebben az esetben így jár el. Vagy gondoljunk Jézusra, amikor jön visszafelé és látja, hogy a tanítványok tehetetlenek, nem tudták meggyógyítani annak az apukának a fiát, nem tudták kiűzni azt a gonosz lelket belőle. És akkor azt mondja Jézus, ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hát minden megtett a tanítványokért, már meg kellett volna ezt a fiút gyógyítani, de nem ment. Eredménytelen, gyümölcstelen lett ott az életük. És szenvedett ő Jézus. Úgy belegondolva a saját életedbe és a saját életembe. Mennyi mindent megtett Jézus. Tényleg az lett belőlünk, amit ő vált. Tényleg annyi gyümölcsöt termett a mi életünk. Vagy fárasztjuk nem egyszer vadhajtásainkkal, vadszőlőinkkel a mindenható Istent. De hagyj forduljon most egy kicsit a gondolat. Isten mégis türelmes. És aki annyi munkát belefektetett a te életedbe, aki annyi mindent megtett érted, ő mégis szeret, és türelmes hozzád, és kész a vincellér, az Úr Jézus Krisztus azt mondani az atyának, ne várd még ki ezt a fát, még körül trágyázom, megöntözöm, ápolom, belefektetem a munkát, aztán lehet jövőre terem. Hányszor állít hozzánk az Isten? Hányszor véd meg Jézus odaállva és azt mondva, hogy még várjuk. Nagyon türelmes. És várja a jó gyümölcsöt a mi életünkben. Isten segítsen, hogy jó gyümölcsöt tudjunk hozni. Engedjük, hogy Isten munkálkodjon bennünk, és Istennek a munkájától eredmény történjen a mi életünkben. Jó gyümölcsöt tudjunk teremni. Aztán jönnek az újabb kérdések itt ebben a fejezetben. Mikás ezt írja le. Mivel járuljak az Úr elé? Halljomjak a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe? Esztendős bolyakkal? Talán kedvét elé az Úr a kosok ezreiben? Vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért? Drága gyermekemet vétkes életemért? Mit kell adni az Istennek? Sose elégül ki? Sose jó semmi neki? Mit vigyek már? Hogy még mindig nem cselekszik igazán, nem tesz jót velünk. Valahogy így volt Izrael népe. Mit csináljunk már? Mit kíván az Isten tőlünk? Ezeket? Hogy áldozatokat mutassunk be? Hogy templomba járjunk? Hogy énekeljünk? Hogy a gyülekezetbe szolgáljunk? Ezt kívánjuk? Mit csináljak még az Istennek? Talán ez sem elég? Pénzemet odaáldozzam? Erőmet? Tudásomat? Mit adjak még az Istennek? És azt mondja Isten, hogy Nem. Nem ezek kellenek. Nem ez a fontos. És elmondja, hogy mit kíván ő. Mi szeretne látni gyümölcsként a mi életünkben. Mi szeretne látni szőlőként a mi életünkben, hogy teremjük. Nem ezeket az áldozatokat, hanem a szívünknek a változását akarja. Hogy szívben történjen a változás. Életünkben, ott belül, ami szívünkben változzunk. És így folytatja, és ez a fő gondolat ennek a szakasznak, ember, megmondtam neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy élj a törvény szerint. Cselekedd azt, amit mondok neked. Ha meghallod az én szavamat, és cselekszed a te azt az igét, ezt várom el tőled. Hogy cselekedjük az igazságot. De erre azt mondhatnánk, hogy hát ezt hogy lehet betartani? Az egész Bibliát. Hogy lehet megcselekedni? Hát annyi törvény van benne. Hát erre képtelenek vagyunk. Hát mi tényleg azok vagyunk. Képtelenek vagyunk erről, hogy megcselekedjük. De éppen egy férfi konferencián erről beszélgettünk, hogy hogyan lehetne az Isten törvényét, parancsolatait úgy betartani. Hát betartani nem tudjuk. De hogyan lehet cselekedni? Mert azt olvassuk, hogy mi ne csak az igének a hallgatói legyünk, hanem megtartói. Sőt, boldog az ember, aki így él az életét, aki meg akarja tartani, törekszik el. Hát, hogyha felsorolnánk egy gyermeknek egy éves listát, hogy ezt meg kell neki csinálnia, egy év alatt, akkor szerintem hanyat várná magát. De ha azzal kezdenénk, hogy naponta mit kell megcsinálni, akkor már egészen máshogyan nézd neki a helyzet. És erről beszélgettünk ott azon a férfi konferencián, hogy mit mond ma az Isten neked. És arra fókuszálj, arra figyelj, és abban gyakorold magadat. Mert mi szeretnénk hallani Isten szavát, reggelente fölkelünk, imádkozunk, kinyitjuk a Bibliánkat, és szeretnénk meghallani, mit mond ma reggel az Isten nekünk. És ez olyan, mint amikor az anyuka vagy apuka bemegy a gyermek szobájába, és akkor azt mondja, hogy ma a feladatod az, hogy rendben rassz abba a szobába, vagy abba a fiókba. És utána este mit vár a szülő? De mindent megadott a gyermekének, élelemtől kezdve mindent, szeretetet, azt várja, hogy megvan az a rendrakás, vagy nincs. Ezt lássunk. Mit helyed a szívedre az Isten? Szokták mondani azt, hogy gyakorló orvos, aki már nem orvostan hallgató, hanem gyakorolja az orvosi hivatását, már rendel, gyakorolja magát. Hát mi gyakoroljuk magunkat Isten szavába. Ezt mondta ma reggel, szeretném ezt valóra váltani, este azon elmélkedni, valóra vált-e életembe, amit reggel az Isten nekem mondott. Lehet, hogy közben is mondott még valamit, mert lehet, hogy bátorított is. De mit helyezett ott azon a napon a szívemre, és azt cselekedtem-e vagy nem? Kértem-e azt, hogy Isten segíts meg, hogy valóság legyen az én életemben? Fontos, hogy valahogy így gyakoroljuk magunkat az Isten hitben, és gyakoroljuk magunkat abban, hogy Isten azt, amit mondott, azt tegyük meg, imádkozunk ezért. Nem megy el egyedül, fontos, hogy könyörögjünk. Emlékszem arra, amikor Isten azt helyezte a szívemre, hogy a mai nap nagyon fontos a békesség. És tudta, hogy mit kell mondania aznap reggel, mert éppen olyan feszültség volt körülöttem, hogy majd felrobbant minden. Már lassan én is kezdtem felrobbanni. Én is kezdett emelkedni bennem a belső pumpa, az indulat. Jött volna kifele a vadhajtás, a vasszőlő, a vadság. És akkor bevillant a lélek, mondta, hogy reggel. Mire hívta föl Isten a figyelmet? És ott megtorpantam. Nem jött még ki a vadindulat. És imádkoztam, Uram, segíts! Mert nincs erőm most, hogy visszafogjam. És akkor Isten visszafogta, békét adott, nyugalmat adott, lenyugtatott, és nem jött ki belőlem. Ezt jelentem, hogy gyakoroljuk magunkat az Isten igéjében. amikor cselekedni akarjuk Isten szavát. Ő kellő erőt ad ehhez. Isten segítsen nekünk minden nap, hogy gyakorlottak legyünk, gyakorlott keresztények legyünk. Aztán azt is mondja Isten, azt kívánom, hogy törekedj a szeretetre. Hogy a szeretetet gyakorold. Ne a gyűlöletet, más indulatot, ami ebben a világban van, az, hogy bosszút álljunk a másik emberen, hanem a szeretetet. Hogy jót tegyél másokkal, hogy kedves legyél másokhoz. Amikor egy gyülekezetben voltam, és ifjúságira is jártam, volt abban a gyülekezetben egy nagyon kedves házas pár, legalábbis az imaházban nagyon kedvesek voltak. Mindenkihez, hogy odafordultak, szeretetteljesen, aranyosan, fiatalokhoz, idősekhez, mindenkihez. Aztán beszéltem egy kicsit a lányával, már szóba jöttek a szülei, és akkor azt mondja, hogy el ne hidd már, hogy ilyenek otthon. Ez csak itt van az imaházban. El ne hidd már. Ég és a föld. Ahogy itt, és ahogy otthon viselkednek. Hát én akkor nagyon ledöbbentem. Isten nem azt akarja, hogy törekedj szeretetet, cselekedd az imaházba, csak az imaházba, hanem azt akarja, hogy mindig. Hogy minden emberhez, rokonaidhoz, közelállókhoz, távolállókhoz, törekedj erre. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Ezt kívánja tőlünk az Isten. És meg is tudja adni, hogy benned, a te szívedben a szeretet legyen. Még akkor is, amikor bosszút akarsz állni valakin, amikor vissza akarsz ütni, de mégis azt választod, hogy Isten elé borulsz, mert tudod, hogy az nem jó, és imádkozol, megnyitod a te szívedet, hogy ő munkálkodjon benned. Nekünk ennyit kell tenni, de sokszor mi talán erre sincs erőnk. De amikor ezt tesszük, szívünkbe árad az Isten szent lelke és szeretete, és utána átformálja a mi szívünket, meg tudunk bocsátani, aki megbántott, és még akár szeretettel is tudunk fordulni felé. Ez a nagy titok. Odaszánni, odaadni magamat. Odafutni, mert nincs erőm, hogy én tegyem Isten akaratát, hogy én mindenkit szeressek. Szokták mondani az emberek, hogy azt nem lehet megbocsátani. Én annak soha az életben nem fogom megbocsátani. Hát ha ezt én eldöntöttem a szívemben, akkor nem is fogok. De ha én ezt nem akarom, ezt az indulatot, ezt a vadhajtást, ezt a vad szőlőt, és én oda megyek az Istenhez, hogy Uram, dolgozz rajtam, hogy ne ez a vad jöjjön ki, hanem az az indulat, ami benned van, akkor ki fog jönni belőlünk az az indulat. Ki fog jönni az az Isteni, az a szeretet. Mert engedjük, hogy szívünkbe áradjon Isten szeretete Szentlélek által, és elvégzi az bennünk. Így törekedhetünk igazán a szeretetre, hogy törekszünk Isten szeretetére, hogy ő szeretgessen meg abban a helyzetben, és ő változtassa meg akkor a mi életünket. Csak jöjj ő hozzá. És aztán azt mondja még itt a mindenható Isten, hogy légy alázatos Isteneddel szemben. Ezt is kívánom. Dolgozok rajtad, hogy ez is megtörténjen a te életedben. Ezt a gyümölcsöt is várom. Ezt a szőlőt is várom a te életedben. Hadd mondjak erre két történetet. Egyik történet az nem a Bibliából vett történet, a másik abból vett történet. A távíró készülék felfedezője, Mózse professzor kérdezték meg egyik alkalommal, hogy nem jutott zsákutcába az életében, sokszor találmányaival, egyéb kutatásaival, és mondta, hogy rengetegszer jutott. De akkor mit csinált? Mégis hogy lesz sikeres? Mégis hogy jutott tovább? És akkor azt mondta, hogy imádkoztam, Istenhez fordultam, és Isten abból a zsákutcából mindig kivezetett, és minden eredményemet Istennek köszönhetem. Amikor az ember életében bármilyen eredményét az Istennek köszöni meg, és az Isten dicsőségét látja abban, az alázatos Istenével szemben. az meg tudja látni. Nem a saját vállát veregeti, nem magával büszkélked, hogy mit élt el az életben, hogy nézd, mire jutottam, hanem azt mondja, hogy Isten mire juttatott, és milyen áldásokat adott, azért lehetek itt, és azért lehetek az, aki vagyok. Hogy mondjak egy bibliai példát, Ezékiás király esetében azt olvassuk, hogy abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, de imádkozott az Úrhoz, aki szólt hozzá, sőt csodát tett vele. És tudjuk, hogy 15 esztendővel meg is hosszabbította életét. Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta tanúsított jótéteményért, mert felfuvalkodott, ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet. Ekkor azután megalázta magát a felfuvalkodott Ezékiás Jeruzsálem lakóival együtt, és nem élte őket többi az Úr haragja Ezékiás idejében. Ezékiással csoda történt. Bajban odafordult az Istenhez. Csodát tett vele. És valahogy büszkévé vált. Valahogy nem volt hálás. Nem Istennek tulajdonította, ami történt. De utána Isten mégis olyan eseményeken keresztül megalázta, és megalázkodott, és már nem volt büszke el az Ezékiás. Hát legyünk mi is így, tanuljunk mi is Istentől, mert beleesünk mi is nem egyszer ilyen hibába, mint Ezékiás. Hogy nem ő neki tulajdonítjuk. Nem őt dicséljük. Életünk különféle eseményeivel, eredményeivel, áldásaival. A jókat magunknak akarjuk kitulajdonítani. Alázok meg magunkat, úgy álljunk, és lássuk meg, hogy mennyi minden jót tett az Isten. Hallgassunk ő rá, halljuk meg őt. És ha meghalljuk szívünkben, engedjük, hogy munkálkodjon a mindenható Isten, sőt, oda is visszük a mi szívünket ő hozzá, akkor átéljük, hogy megtarthatjuk Isten mondatait minden napra, amit mond. De ha vétkezünk és hozzáfordulhatunk, mert kegyelemben élünk, és nem tudjuk mégis sem betartani ezt a könyvet, és ezt az igét, de ő, aki megbocsát, aki megszeretget, sőt, szeretettet áraszt a mi szívünkbe, hogy másokat szeressünk, hogy a szeretet gyümölcs ott legyen a mi életünkben, és mindezt, amikor meglátod, hogy mennyi mindent kimunkál a te életedben, Isten, és mennyi mindenre elvezet, és mennyi mindent ad neked, légy alázatos, borulj le előtte, őt magasztald, őt dicséred ezért. Hát ezt kívánja tőlünk a mindenható Isten, és engedjük, hogy így munkálkodjon bennünk, és ez valósággá legyen életünkben. Amen. Köszönjük, Urunk, mennyi édesatyánk, hogy te szólsz az emberhez, szólsz hozzánk, és jó meghallani a te hangodat, szavadat, vigasztalásodat, bátorításodat, útbaigazításodat, vagy akár figyelmeztetésedet is. Bocsáss meg, hogy nem egyszer süketek vagyunk meghallani. Elengedjük fülünk mellett. Kiválogatjuk nem egyszer, ami nekünk tetszik. Urunk, gyógyítsd meg a mi lelki fülünket. Hagyj halljunk téged tisztán, érthetően. És áldunk azért téged, hogy a te igéddel, a te szabaddal is bennünk akarsz munkálkodni. És annyi mindent tettél már értünk. Fiadat adtad, szeretettel körbeveszel, türelemmel, munkálkodsz körülöttünk. Annyi áldást adtál nekünk, megsegítettél bennünket. Menj felé vezetel, megszabadítottál a bűnnek következményétől. Annak rabszolgaságából is kihoztál. És bocsáss meg, hogy nem egyszer ennek ellenére vasszőlőt termünk, vétkezünk, és nem hozunk olyan gyümölcsöt, amely neked kedves. Tisztíts meg a mi szívünket, Urunk! Te vágd le a vadhajtásokat, és add, Uram, hogy hagyd tudjon teremni. Teremni engedelmességet, teremni szeretetet, teremni alázatot. Urunk Istenünk, munkálkodj bennünk. És köszönjük, hogy te olyan hosszú tűrő vagy. Olyan kegyelmesen állsz a mi életünk felett. És köszönjük, hogy te még mindig válsz, és újra próbálkozol. Újra megállszhatod életünk talaját. Újra munkálkodol körülöttünk, hogy teremjen a mi életünk jót. Nemest, szépet, neked tetszőt. Könyörgünk ezért, atyánk, segíts meg nekünk, hogy oda tudjuk szánni magunkat. Te kegyelmedbe tudjuk helyezni életünket, és köszönöm, hogy kegyelemben élhetünk. És köszönjük, hogy örök életünk lehet. Segíts, hogy hálás szívvel, szeretettel, hogy tudjunk téged szolgálni, és hagyd teremje meg az életünk ezeket a gyümölcsöket. Hagyd történjen meg, hogy amit kívánsz, az valóság is legyen életünkben. Hogy gyakorló keresztények, az igét gyakorlói lehessünk. Hallgass meg kérésünket, Jézus nevében, atyánk. Amen.